Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére olvasom Isten igéjét. Úgy, mint az az ige írva található Jakab apostol levelében, az 5. fejezetben, az 5. fejezetnek a 13. versétől a 20. terjedő versekben. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Jakab apostol levelében, az 5. fejezet 13. és azt követő verseiben Isten igéje így szól hozzánk. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Istennek szent lelke tegye áldottá a mi szívünkben is a felolvasott igéket, testvéreim, gyertek és imádkozzunk. Urunk Istenünk, bennünket is megkérdezett az ige, szenved-e valaki közöttetek? És te látod a mi szenvedéseinket, félelmeinket, testi nyomorúságunkat, szorongásainkat, lelki nehézségeinket. Te látod a szenvedőket, Urunk. Itt is, otthonainkban is. Köszönjük, hogy azt kéred, hogy imádkozzunk. Hogy a szenvedés alkalmas arra, hogy imádságban forduljunk hozzád. Imádkozunk hát most, Urunk, a szenvedőkért. Jöjj segítségünkre. Köszönjük, hogy azt is elénk tárja az ige, és megkérdezi, hogy van-e valakinek öröme. Köszönjük az örömeinket is, Istenünk, az áldásokat, amit repeső szívvel és örömmel fogadunk. És köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy örömeinkért énekeljünk dicséretet neked. Hogy szívből énekeljük a zsoltárokat és a dicséreteket, hogy ne csak a hangunk legyen ebben benne, hanem a mi szívünk is, hálánk is és örömünk is, minden áldásért. És köszönjük neked, Istenünk, hogy az ige rákérdez arra is, hogy milyen úton járunk, Te látod, Urunk, a bűnös útjainkat. Te látod a kétkedéseinket, a zsákutcáinkat. De azt is látod, Istenünk, hogy van ebből kiút. És te mutatod meg ezt a kiutat Jézus Krisztusban. Azért imádkozunk, Istenünk, hogy most is mutass rá Jézusra, a kiútra, a megmenekülés útjára, a megmaradás útjára. És rajta keresztül, ő általa, szólíts meg most is a te népedet. Rád várunk, Istenünk, szólj hozzánk kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Amen. Istennek igéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található Máté evangéliuma 8. fejezetében, az 5-től a 13-ig terjedő versekben. A felolvasott igét az ige hosszúságára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Máté evangéliumából olvasom ezt az igét, testvéreim, a 8. fejezetből, az 5-től a 13-ig terjedő verseket, amelyet vezérfonalunk szerint olvastunk ezen a héten. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor idejön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor ezt Jézus meghallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvéreim, milyen hitet talált Jézus Kapernaumban, ebben a galileai városban. olyan hitet, amelyet egész Izraelben nem talált. Sem Jeruzsálemben, ott is járt a templomban. Sem Galilea zsinagógáiban rendszeresen részt vett a zsinagógák alkalmain. Meg volt sokasság, aki követte őt, akik hallgatták őt. De olyan hitet, mint Kapernaumban talált, egész Izraelben nem talált. Ezt ő mondja. Hátrafordul a sokasághoz, és azt mondja, ilyen nagy hitet nem találtam egész Izraelben. Milyen ez a nagy hit, amit egész Izraelben nem talált, és most Kapernaumban megtalált Jézus? Hát először is olyan, hogy meglepetés. Meglepetés volt még Jézusnak is. Meglepődött ő is ezen a hiten, amit ott talált, amikor megérkezett. Mert hozzá is sokan jöttek már, és ha olvassa valaki most vezérfonalunk szerint, vagy általában az Új Szövetség evangéliumait, látja, hogy hányszor leírja az Új Szövetség, odament Jézushoz. Odament Jézushoz. Annyi sokan odamentek már hozzá, és mégis most ennél az embernél meglepődik ő is. Nem várta volna. Ezt olvassuk. Jézus elcsodálkozott. Nem egy zsidó elöljáróról volt szó. Egy tisztátalan emberről. Aki nem is volt a választott nép tagja, nem volt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az utódja, a római elnyomó hadsereg egyik katonája volt, aki Kapernaumban állomásozott. És ez az ember ment oda Jézushoz, és ebben a tisztátalan, pogány származású emberben talált Jézus olyan hitet, amelyet a zsidókban és az ő követők között nem talált. Pedig milyen sokan voltak, akik a mennyek országa fiainak tartották magukat. Jézus ezt is mondja ebben az igében. Sokan vannak, akik a mennyek országa fiainak tartják magukat. Akik szerettek komoran kinézni, amikor böjtöltek. Akik szerettek utcasarkokon és zsinagógákban hangosan imádkozni. Akik szerettek az első sorokban ülni. Akik szerették, ha ő rájuk mondták, ők a kiválasztottak. Akik jó zsidók voltak. Mi most mondjuk így jó keresztények voltak. Ünnepi öltözetbe öltöztek az ünnepen, helyet foglaltak a templom padjaiban, az Isten tiszteleteken. Minden rendben volt az életükben, ahogy mondja az egyik farizeus, hetente kétszer böjtöltem, a tizedet megfizettem, és nem vagyok olyan, mint az ott. És Jézus mégis nem ezeknek a hitét emeli ki, mit emelhet neki, hanem annak az embernek a hitét, akiről nem gondolta volna senki. Egy pogány százados hitét. És rámondja, ilyen hitet nem találtam egész Izraelben. És higgyük el, egyedül Jézusnak van joga, és egyedül Jézusnak van hatalma a hitet megítélni. Senki sem mondhatja. Senki sem mondhatja az emberek közül azt, hogy kinek milyen hite van. Nem ítélheti meg. Egyedül Jézusnak van joga, aki a szívünkben lát. Neki van joga kimondani, milyen hitet találtam. Sokan vagyunk itt a templomban. Jézus ma is hitet keres. Hitet. És egyedül ő az, aki meg tudja mondani, kiben milyen hitet talált. És lehet, hogy mi is meglepődnénk, ha megszólalna. Nem is gondoltuk volna. Egy valamit azonban megtehetünk. A magunk hitére figyeljünk. Milyen volt az a hit, amit Kapernaumban talált Jézus, amit ennyire kiemel? Testvéreim, erre a hitre az egyik jellemző vonás az volt, hogy egy másik embert vitt oda Jézushoz. Sokan oda mentek Jézushoz a maguk bajával, a maguk nyomorúságával, a maguk kéréseivel, de voltak néhányan, és ismerünk ilyen történetet, amikor mást vittek oda Jézushoz. Ahol mások gyógyulásáért, mások életéért mentek oda a Mesterhez. Ilyen volt például a Jairus, a zsinagógai elöljáró, aki a lánya életéért ment oda. Uram, jöjj, mert a lányom halálán van. Ilyen volt a szirofeníciai pogány asszony, ő is pogány volt, aki a lánya miatt ment oda Jézushoz. Jöjj, Uram, gyógyítsd meg az én lányomat. És ilyen ez a pogány százados is, aki most nem a maga baja miatt megy oda, hanem a szolgáját viszi elé. Uram, otthonomban a szolgám betegen fekszik, nagy kínok között, bénán. Mást odavinni Jézus elé. Ez az imádság. Most az évforduló alkalmával, alázatosan, de mégis büszkén mondjuk ki, nemzeti imádságunk is ilyen. Mást visszünk oda, az egész nemzetet visszük oda Jézushoz. Visszük oda Istenhez. Isten áld meg a magyart. Jókedvel, bőséggel. Igen, ennek a hitnek az egyik jellemvonása, amit Jézus így kiemel, az, hogy másokat visz oda. Testvérem, a hit nem csak egy ünnepi formát tart be, hanem őszintén Jézus elé viszi, Isten elé viszi azt, ami az otthonában van. Vagy aki az otthonában van. Hány és hány otthonba kellene ma is elvinni Jézus erejét és Jézus hatalmát? Hány helyen vannak ma is otthon betegek? Lelki tévútra tévejedett emberek. Megkeményedett szívek. Hány és hány ember helyett kellene nekünk is most oda menni Jézushoz és kérni, jöjj és segíts. Akik ma ide jöttünk, megtehetjük azt, amit ez a pogány százados. Jézus elé visszük azt és azokat, akik otthonunkban vannak, vagy akikre gondolunk. És a századossal együtt mondhatjuk, Uram, ez van az én otthonomban. Ez van az én családomban. Ez van az idősekkel, vagy az idős szülőmmel, vagy ez van a gyermekemmel. Esedezem most hozzád érte. És azt olvastuk a Jakab levelében, hogy az igaz ember buzgó könyörgésének nagy ereje van. És ennek az imádságnak a hullámhosszain, ennek az imádságnak a kapcsán Jézus ereje megmozdul. Jézus kétséges. Éppen mozdulni akar, éppen emelkedik talán, hogy elinduljon a százados házába. Rögtön felajánlja, elmegyek és meggyógyítom. De hogyan reagál a százados? Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Egy pogány, hát nem léphet be egy zsidó hajlékba. Az egyik tisztátalan, a másik tiszta. Az egyik eszik mindenféle húst, nem tart be semmilyen tisztasági törvényt, a másik pedig csak tiszta húst eszik, tiszta ételt eszik, és rendszeresen betartja a tisztasági törvényt, nem léphet be csak úgy. Persze voltak többen, akik méltónak tartották volna magukat, hogy Jézus hozzájuk jöjjön, akik úgy gondolták, hogy ők méltók, hozzájuk kéne bejönni. De ez az ember nem tartotta magát méltónak. A százados, a római dicső sereg egyik tisztje így szól: nem vagyok méltó, Uram. Csak méltatlanságában állt oda Jézushoz. Semmit sem hozhat oda Jézus elé. Semmi sem jogosítja fel őt arra, hogy kérjen és kapjon. Méltatlannak tartotta magát erre. De testvéreim, ennek a hitnek a másik jellemvonása az, amit éppen most mond ki a százados: méltatlan vagyok. Nem érdemlem meg. Semmi sincs az életemben, ami feljogosítana engem arra, hogy most Jézus, te bejöjj hozzám. Sőt, éppen ellenkezőleg. Ha elkezdem megvizsgálni az életemet, hát inkább a haragodat és az ítéletedet érdemlem meg. Nem azt, hogy segítséget nyújtó szándékkal belép hozzám. Nem vagyok méltó erre, Uram. És testvéreim, ez a nagy hitnek, vagy ennek a hitnek, amit Jézus kiemel, a másik jellemvonása. Amikor az ember méltatlanul áll oda Isten elé. Az Úrasztalához szoktunk jönni, és érdekes módon ilyenkor az ember megvizsgálja magát, hogy méltatlanul ne áruljon az Isten szent asztalához, az Úrasztalához. És milyen paradoxon, éppen akkor vagyunk méltók, ha magunkat méltatlannak tartjuk. Éppen akkor kell az Úrasztalához járulnunk, ha átéljük, hogy semmi sem jogosít fel erre engem, mert csak bűneimnek és nyomorúságaimnak a sorát tudnám felsorolni. Ezt tette a százados is méltóvá, hogy Jézus meghallgassa az ő kérését. A méltatlanságon felismerése engedi oda imádságomat és kérésemet Jézus Krisztus elé. És ezt hogy fogalmazza? Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Hát ez a százados nagyon jól tudta Kapernaumban, hogy a szó mögött milyen hatalom van. Ezt egy hadseregben szolgáló tudja, akik férfiak közül, akik katonák voltak, vagy akik esetleg tudjuk, hogy mivel jár ez, ez mindenki tudja, hogy a katonaságon egy szó mennyi mindent meg tud mozgatni. A katona parancsot teljesít. Egy parancsoknak egyetlen szava egy egész sereget tud megmozdítani. Ha azt mondja, hogy indulj, akkor ott katonák százai, ezrei indulnak el. Ha a parancsnok azt mondja, lőj, akkor hány gyilkos puskagolyó repül a levegőben. A szó mögött hatalom van. És ez a százados tudta. Ha azt mondom el az én szolgámnak, hogy menj oda, akkor ő feláll, és elindul, és megteszi. Ha azt mondom, gyere ide, akkor ő feláll, idejön, és megteszi, amit mondok. Elég egy szó, mert a parancsnok szava mögött, a főparancsnok szava mögött, a százados szava mögött hatalom van. De mondhatjuk ezt a saját életünkben is. Nem kell ez egy csereg. Ha mi magunk kimondunk egy ígéretet, akkor milyen fontos az, hogy az ígéretet be is teljesítsük. Hogy a szó mögött ott legyen a tett is. A szavaink mögött ott legyen mindaz, ami megcselekszi és elvégzi a kimondott ígéretet. Ez a százados azonban tudta, hogy a római hadsereg pici kis pontocska, meg az egész hadsereg, pici kis pontocska, azzal a hatalommal szemben, amivel ez az ember rendelkezik. Azzal a hatalommal szemben, aminek a tulajdonában van ez a názáreti Jézus. Hát kié a legnagyobb hatalom? Az Istené. Melyik szó mögött van a legnagyobb hatalom? Az Isten szava mögött. Egyetlen szavára világot teremtett Isten. És egyetlen szavára el is pusztítja az Isten a világot. Amit ő kimond, az úgy lesz. Ezt énekeltük a 33. Zsoltárban is. A te szavad, egyetlen szavad, mi mindent megmozdít. És ezt az isteni hatalmat ismerte fel Jézus, Jézusban az pogány százados. Tudta, hogy Jézus szava mögött olyan hatalom van, ami elér az otthonába, meggyógyítja a betegen fekvő szolgát, ami vissza tudja adni az életet. Jézus szava mögött életet és halált jelentő hatalom van. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ennek a pogány századosnak a hite ezt is felismerte. Jézusé minden hatalom. Aki így látja Jézust, ilyen hatalmat lát mögötte, annak tényleg elég egy szó is. Csak egy szót szólj, Urum, és meggyógyul az én szolgám, és megváltozik minden. Erre az egy szóra várunk, testvéreim. Ezért az egy szóért imádkozunk. Ezt az egy szót kérjük mi is most méltatlanul, hogy Jézus jöjjön, és újítson meg minket. És újítsa meg azokat, akiket most Isten elé viszünk, úgy, mint ez a pogány százados 2000 évvel ezelőtt Jézus elé vitte az ő szenvedő szolgáját. Ez a pogány százados leborult Jézus elé, mondhatnánk, méltatlanul. De néhány évvel, néhány héttel később, vagy néhány hónappal később volt egy másik százados Jeruzsálemben, aki kiadta a parancsot. És azt a parancsot adta ki, hogy fogják el Jézust. És azt a parancsot adta ki, hogy feszítsék meg Jézust. És ennek a századosnak a parancsa mögött hatalom volt, és a katonák fogták, és Jézust megfeszítették. Átszögezték a kezét és a lábát, és keresztre feszítették. Hát hol van az a hatalom, amiről ez a százados beszél? Úgy látszik a kereszten, hogy Isten a hatalom nélküli. És a százados a hatalommal rendelkező. De éppen ezen fordul meg a hit. Hogy amikor látjuk, hogy a százados és a századosok hatalommal rendelkeznek, Jézus pedig keresztre feszítették, mint egy hatalom nélkülit, elhisszük el, hogy mégis ennek a Jézus Krisztusnak, ennek a názáreti Jézusnak, a megfeszített Jézusnak van olyan hatalma, amelyből egyetlen szó elég, hogy megváltozzon az életem, és megváltozzon azoknak az élete is, akikért imádkozok. Mi ehhez a megfeszített Jézushoz imádkozunk. Csak egy szót szólj, Uram. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy mi is eléd mehetünk, mint Kapernaumban a százados ment Jézus elé. És hol van a mi hitünk ennek a századosnak a hitétől? Mégis mi odajárulunk eléd, és felbuzdulva az ő példáján, mi is eléd visszük, Urunk, azokat, akik otthon vannak. Eléd visszük a távolban élőket, a közelben élőket. Eléd visszük a betegeket, a kórházi ágyon fekvőket. Eléd visszük a szenvedőket, Urunk, a gyászolókat, és kérünk téged, vigasztalj meg, hiszen a te szavadnak hatalma van. Te vígasztalásod igazi vígasztalás. A te szavad igazi gyógyulás. A te erőd igazi megerősödés. Urunk, de látjuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy te bennünket meghallgass. Hiszen hányszor és hányféleképpen megbántottunk téged. Méltatlanok vagyunk, Urunk, mégis a keresztre feszített Jézus Krisztusért, ami Urunkért, aki értünk halt meg, és aki ma is imádkozik és buzgón könyörög érettünk, érette kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azért, hogy adj a mi szívünkbe alázatot, hiszen az alázatosak öröklik a földet. Azok, akik tudják magukról, hogy semmiük nincs, amit érdemként megmutathatnának neked. De akik mégis tudják, hogy nálad van az élet forrása. Imádkozunk hozzád, Istenünk, egyházunkért. Imádkozunk hozzád népünkért. Imádságként mondjuk el, Isten áld meg a mi népünket, a mi nemzetünket. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a mi szeretteinkért, és kérünk téged. Mondj egy szót, és ez a szó legyen számunkra most is megújulás és megerősödés. Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.